Kedves gyülekezet, hallgassátok meg, hogyan szól ezen a pünkösdön hozzánk Istennek igéje, ahogyan ez megvan írva az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetében, a 37-től a 41. terjedő versekig a következőképpen. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, mert ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Lélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, és az ige szavára válaszolva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ez a kérdés, hogy mit tegyünk, amikor halljuk a te evangéliumodot, minket is megérintett. Minket is elindított valaha ezen az úton, amikor hallottuk a te igédet, hogy mit tegyünk, hogy éljünk, hogy változtassuk meg az életünket. Köszönjük, hogy ebbe a sorba mi is beleléphetünk, amit Péterék kezdtek el annak idején 2000 évvel ezelőtt. Köszönjük, hogy a te igéd minket is most megindított, megmozdított, arra indított, hogy eljöjjünk a te hajlékodba, arra indított, hogy halljuk a te szavadat. Köszönjük, hogy ebben nem vagyunk egyedül. Köszönjük, hogy nem csak az apostolok, nem csak az a 3000 ember mozdult meg a te igédre, hanem azóta több százezren és millióan, és közülük mi most egyek lehetünk. És köszönjük, hogy annak ellenére kérlelsz és szólítasz bennünket újra és újra a Szent Lelked által, hogy mi olyan sokszor elhagyunk téged. Olyan sokszor elhagyjuk a te szavadat, hogy a mindennapokban olyan nehezen engedelmeskedünk neked. Olyan sokszor inkább a bűn csábításainak engedünk. De Péter apostol minket is szólít most, hogy hagyjuk el a mi bűneinket. Tegyük le a mi gondjainkat, és figyeljünk a te szent szavadra, szent lelkedre, megújító erődre. Köszönjük, hogy ez a pünkösd újra egy lehetőség erre. Köszönjük, hogy minden vasárnap és minden igehirdetés lehetőség, hogy megújuljunk a te szent hitedben. Szent lelkedért könyörgünk, hogy ez a találkozás, a te igéddel való feltöltekezés újra megvalósulhasson. Szent lelkedért könyörgünk, hogy tudjunk figyelni a te üzenetedre, a te szavadra. Szent lelkedért könyörgünk, hogy ne csak most ebben az órában, hanem kilépve a templomból az egész életünk valódi Isten tiszteletté válhasson. Szent lelkedért könyörgünk ebben az órában és egész életünk minden napján, hogy te légy velünk, te igazgasd, te mozgasd a mi gondolatainkat, a mi szívünket te újítsd meg. Légy most az ige hallgatóival, az ige hirdetőjével. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk ma Isten igéje. Ahogyan már hallhattátok az lekcióban, ebből egy verset szeretnék most kiemelni, a 39-et, ahol így szól Isten szava. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív az Úr magának, a mi Istenünk. Amen. Kedves testvéreim, hallhattuk az ígét, ahogyan Péter is mondta annak idején, azoknak az embereknek, akik hallhatták az ige hirdetését, hogy miénk az ígéret, és ezért ülhetünk most itt. Ezért az egy mondatért lehetünk most itt ebben a templomban, ezen az ünnepen, ezért az egy mondatért, amit olvashattunk most, vannak keresztények szerte a világban, Csíksomlyótól Rómáig, Amerikától a Fülöp-szigetekig, és még sorolhatnánk, ahol most ebben az órában, vagy esetleg még csak készülődnek arra, hogy pünkösd ünnepét megünnepeljék. És ezért ünnepelik meg majd, ezért emlékezhetnek meg, és örülhetnek pünkösd ünnepének majd unokáink és unokáink unokái, és így tovább. Ez az egy mondat az, ami megváltoztatta a világot. Emiatt az egy mondat miatt nem történelem órán tanulunk erről az eseményről, ha tanulnánk, hanem itt a templomban, mert emiatt az egy mondat miatt élő valóság a pünkösd. Élő valóság, hogy van egyház. Ez az egy mondat az, ami megalapította az egyházat. Hogy ez az ígéret, és az ígéret ebben az értelemben, hogyha elolvastánk az egész második fejezetet, nem más, mint az evangélium tartalma, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadott értünk. Ez az ígéret, ez a reménység, nem csak azért a 12 apostolé, akik ott voltak és bizonyságot tettek róla, és nem csak azért 3000 emberé, akikről olvashatunk, akik ott döntést hoztak a szívükben, megrendültek, és azt mondták, hogy ők nem akarnak tovább Krisztus nélkül élni, nem csak övéké ez az ígéret, nem csak ők birtokolták az evangélium örömhírét, hanem ez mindenkié. Ahogyan Péter mondja, a gyermekeiteké, az utódaitoké, és azoké, akik távol vannak, akik most nincsenek itt. Ez az igazi pünkösd, ez az igazi ünnep, ami miatt megünnepeljük Krisztus egyházának születését. A pünkösd az, amit egyház születés napjának szoktak mondani, és a pünkösd az, ami a Szentlélek csodája. De nem szabad lemaradni, leragadni ott, amit a pünkösd elején, ami az apostolok cselekedetei második fejezetének az elején olvashatjuk a látványos csodáknál. Az igazi pünkösd igazából ezzel a mondattal kezdődik. Az ígéret a gyerekeké, az utódoké és a távol lévőké. A pünkösdről, amikor tanítjuk hittanórákon, és amikor beszélünk erről, akkor leragadunk a látványos csodánál. Leragadunk ott nagyon sokszor, amikor beszélünk erről, hogy milyen külső jelei voltak ennek a csodának. Persze ezek is nagyon fontosak, és ezek nélkül nem is lenne folytatás, de nagy veszély és nagy kísértés, hogyha csak a Szentlélek külső, nagyon látványos cselekvéseire koncentrálunk. A lángnyelvekre, a zúgásra, a szél erejére, amivel apostolok kiléptek abból a zárt térből, a félelmükből, a nyelveken szólásra, vagy azon a csodán, amit mi magunk sem értünk, hogy valószínűleg Pál apostolék nem tudtak 17 különböző nyelven, és mégis mindenki megértette az evangélium lényegét, annyira megértették, ahogyan itt olvashattuk is az elején, hogy szívüket elérte. Úgy érezték, hogy nem akarnak és nem tudnak továbbra úgy élni, ahogyan eddig éltek. Nem akarnak és továbbra úgy gondolkodni Jézus Krisztusról, ahogy eddig gondolkodtak, hanem úgy akarnak gondolni Jézus Krisztusra, mint Isten egyszülött fiára. Ahogyan olvashatjuk, akartak ezen az úton tovább menni. És ezek mind-mind nagyon látványos csodák, és nagyon fontosak, mert ezek nélkül a következmény nem is lett volna meg. Nem lett volna megtérés. De mindenképpen fontos azt tudatosítani, hogy a Szentlélek nem csak ilyen látványos módon tud cselekedni. Nem szabad a Szentlélekedet bekorlátozni arra, hogy valami hatalmas csodát tegyen. Amikor a fiatalok között mozgok, és ezek gimnazisták és egyetemisták főleg, sokszor tapasztalom, hogy van egy nagy vágy a szívükben, hogy a Szentlélek valamilyen látványos módon jelenjen meg az életükben. Az elmúlt években volt is erre egy mozgalom az egyetemisták között, ahol túlságosan is hangsúlyos volt az, hogy a Szentlélek látványosan, nagyon kifejezően, harsányan jelenjen meg az ő közösségükben. De ez nagy veszély is. A Szentlélek egy szuverén Isten, akit nem tudunk ilyen módon rángatni, befolyásolni. És tudjuk, hogy itt van közöttünk. De mégis sokaknak ez kevés. Sokak számára a pünkösd nem más, mint az, hogy nyelveken szólás, csoda, valami nagyon különleges. És jól van ez így, mert az első pünkösd erről szólt. Jól van ez így, mert a Szentlélek ma is tud látványos csodákat tenni. De nagyon nagy baj, hogy a magyar nyelven a csodához mindenképpen valami nagy durranás kapcsolódik. Valami olyan látványosság, amire úgy felkapjuk a fejünket. Hogy a Szentlélekről a pünkösd csodája kapcsán részben úgy tudunk csak gondolkodni, és sokan így gondolnak rá, hogy valami nagy dolognak kell történnie. Hogy a Szentlélek mindenképpen csak így tud cselekedni. Így is tud. És meg vagyok győződve, hogy ma is vannak látványos csodái a Szentléleknek, gyógyulások adott esetben, vagy nagy megtérések. Mi itt Európában nem is tudjuk, hogy mennyien küzdenek ma a hitükért, hogy hány embert üldöznek, és milyen sokan térnek meg ennek ellenére, akár a Távol-Keleten, vagy Afrikában. És ezek mind-mind a Szentléleknek a csodái. De nem szabad erre csak ráfókuszálni, mert a Szentlélek csodája folytatódik, ahogyan itt olvasuk, hogy Szentlélek velünk lesz. Mert a csoda, hogyha az eredeti szentírás értelemben nézzük, nem valami nagy durranás, nem a csoda az, amikor Isten cselekszik. A csoda az, amikor valami olyasmi történik, hogy akik azt látják, megtapasztalják, azok számára egyértelmű, hogy ott Isten cselekszik, hogy ott van Isten, hogy ott nem történhet más, mint az, hogy Isten jelen van, és ő valamit megpróbál átalakítani a mi életünkben. És ilyen értelemben én sokkal nagyobb csodának tartom azt, amit a Szentlélek azóta is csinál. Azt, hogy létrehozta az egyházat. És nem állt meg ez a csoda avval, hogy megtértek 3000-en, hanem a csoda folytatódik, és a csoda igazából most kezd kiteljesedni. A 20. század az, amikor gyakorlatilag minden lakott területet elért az evangélium híre. A csoda az, hogy a gyermekek gyermekei és azoknak a gyermekei, és ezt még sorolhatnánk, nem is tudom hány generáción keresztül, azok most itt ülnek. Mi is itt vagyunk a gyermekek között. Mert az evangélium, amiről Péter apostol is beszél, az a miénk. Az nem fog megállni avval a 3000 emberrel, az nem csak az ő kiváltságuk, hanem a mi lehetőségünk is. Ez a Szentlélek egyik nagy csodája, amit azóta is folyamatosan végez. Nem csak pünkösdkor kell erről megemlékeznünk, hanem minden egyes alkalommal, amikor lehetőségünk van templomba menni, közösségbe menni, testvérekkel találkozni. Amikor taníthatjuk a gyermekeinket vagy az unokáinkat Jézus Krisztus evangéliumára, az mind-mind a Szentlélek csodája. Mert nekünk megadatott az, hogy valaki beszélt róla. A szüleink, nagyszüleink, lelkészek vagy presbiterek, vagy egy másik fiatal. Mindenkinek más-más az útja, de valaki beszélt róla, mert neki is beszéltek az evangéliumról. És ez sehogy máshogy nem lehetséges, mintsem, hogy a Szentlélek buzdít. Ahogyan Pétert buzdította, 3000-et buzdította, és megyünk tovább, mint egy lavina, és ehhez egyre többen csatlakoznak. És olyan jó ebben a láncban benne lenni, hogy egy láncszemek lehetünk mi is. Az evangélium tehát a gyermekeké, és mi is a gyermekek vagyunk. És az evangélium a távol lévőké is. A távol lévők ebben az értelemben, ahogy ott elhangzott, azok, akik nem zsidók. Hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy az első gyülekezet, ez a 3000 ember, ők mind zsidókból álltak. Ha elolvassuk az apostolok cselekedeteinek az elejét, a 2. fejezetbe, akkor 17 különböző tájegységről származó embereket sorol fel, de őket mind egy dolog köti össze, hogy arra a pünkösdre, arra a zsidó ünnepre érkeztek, amit Isten előírt nekik. Mert ők igen hívő zsidók voltak. Hiszen az, hogy valaki eljusson egy ünnepre, egy zarándoklatra, Jeruzsálembe, az akkor sem volt két fillér. Akkor is komoly összegekbe kerülhetett egy utazás. arról nem is beszélve, hogy micsoda fáradtságba. És ezek milyen eltökélt, komoly hívő zsidók lehettek, akik akár messzi földről, Egyiptomtól, Ázsiától, Rómától kezdve vették a fáradtságot, hogy eljöjjenek, hogy megünnepeljék azt a zsidó ünnepet. És ezen a zsidó ünnepen, ezen a szokásos ünnepükön fordult meg az ő életük, és tértek meg. És ahogyan visszatértek, elvitték a távol lévőkhöz is az örömhírt. Egyrészt erre vonatkozik, hogy ők, amikor visszatérnek, azoknak is elmondhatják, akik nem mehettek el az ünnepre. Nem feltétlen azért, mert lusták voltak, hanem talán nem volt rá módjuk. És olyannyira biztos, hogy ez megtörtént, hogy amikor Pál apostol útra kell, akkor az útja folyamán találkozik olyanokkal, akik már hallottak Jézus Krisztusról. Valószínűleg így hallhattak, hogy a pünkösdi néppel mentek el az evangéliummal a távol lévőkhöz. De olyan értelemben is a távol lévőké is az ígéret és az evangélium, hogy a nem zsidókhoz is szól. Ami ekkor még hihetetlen és talán megbotránkoztató a zsidók számára, de nekünk ez az igazi örömhír. És az egész földnek ez az igazi örömhír, hogy nem csak a jelenlevőké volt az örömhír, nem csak akik ott voltak, akkor is ott ünnepelhettek, hanem mindenkié. Azok is, akik lehet, hogy azt se tudták, hogy létezik zsidóság. Azok is, akik lehet, hogy addig nem is tudták, hogy hol van Izrael. De mégis hozzájuk is eljutott az evangélium. A zsidók által, az apostolok által, azok által, akik akkor ott eltökélték a szívükbe, hogy Krisztus fogják követni. És úgy így juthatott el, először a római birodalom központjába, majd a római birodalmon keresztül egész Európába az örömhír. Így térhetett meg Európa, és így juthatott el mindenhová Krisztus híre, Krisztus váltságának és feltámadásának a híre, ma az egész lakott földre. És ez az igazi csoda, pünkös csodája. Hogy ez nem csak egy nap az évben, nem csak egy ünnep, amit ma most hangsúlyosan megünnepelhetünk és itt lehetünk, hanem minden nap megélhetjük ezt a csodát. Nem kell feltétlenül lángnyelvekre várni, vagy szélzúgásra. Nem kell feltétlenül valami különlegesre, hogy olyan embereket is megértünk, akiket eddig nem értettük a nyelvüket, hanem a csoda ott van közöttünk. A csoda ott van a szüleink között, akik megtanítottak minket Jézus örömhírére. A csoda ott van, amikor akár egy idegennek hirdethetjük az evangéliumot. Nekem még ilyenre csak kétszer volt alkalmam, de nagyon megrendítő volt, amikor egyszer egy muszlimnak beszélhettem az evangéliumról egy temetés kapcsán, egyszer pedig egy zsidó házaspárnak egy újévi alkalommal. Itt Budapesten nekem csak ez a kettő adatot. De vannak olyan emberek, akik ma is misszionárisként élik az életüket, mennek és keresnek újabb területeket, hogy beszéljenek az evangéliumról. És mi is misszionáriusok vagyunk a magunk területén. Hiszen vannak szomszédaink, vannak munkatársaink, vannak ismerőseink, akik csak arra várnak, hogy övéké is lehessen Jézus Krisztus örömhíre. Ilyen módon mi magunk is a pünkös csodájának a részesei lehetünk. Mi magunk is továbbadhatjuk azt, amit Pétertől tanultunk, amit ma meghallhattunk. Hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül azért, hogy mi élhessünk. És ennek köszönhető, hogy mi ma itt vagyunk. És ez az örömhír, ami a miénké, utódainké, a távol lévőké. És hihetetlenül megrendítőnek tartom, és örömtelinek azt, hogy a pünkösdet nem lehet beszorítani egy ünnepbe, hanem, amint mondtam, mindennapi életünk része lehet. Tekinthetünk így a gyülekezetünkre is, hogy vajon minden nap megéljük ezt a csodát, hogy a Szentlélek működteti ezt a gyülekezetet. Hogy a Szentlélek segíti a lelkészeket, a munkatársakat, a presbitertársakat abban, hogy újra és újra olyan erővel tegyenek bizonyságot Krisztus evangéliumáról, amilyen erővel Péter bizonyságot tett. hogy a Szentlélek működik a gyülekezeti tagok között, hogy megértik Isten szavát, ez szerint akarják formálni az életüket, olyan döntéseket hoznak, ami Krisztusnak kedves, próbálják elhagyni a bűneiket, és próbálják megszólítani azokat, akik még nem hallják az evangéliumot. Minden nap, ilyen módon, amikor a gyülekezet mindennapi életét éljük, megvalósíthatjuk Pünkös csodáját. Mert a Szentlélek itt van velünk. Hiszem és vallom, hogy a Szentlélek nélkül egyáltalán nem létezne egyház. Még akkor is, hogyha sok-sok intézményt fent tudna tartani, a valódi egyház a Szentlélek nélkül nem működik. És ez nagyon fontos, hogy megértsük és tudatosítsuk. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a Szentlélek azáltal működik, hogy mi engedelmesek vagyunk. Hogy itt vagyunk a gyülekezetben, hogy helyt állunk a keresztény mindennapjainkban és életünkben. Mert a Szentlélek munkálkodik. És az a hatalmas nagy örömhír, hogy nem csak itt ebben a fasori gyülekezetben, hanem nagyon sok helyen a világon. Ezt akkor éreztem meg, és tapasztaltam meg, és ezzel zárnám a gondolatot, hogy amikor teológus voltam, akkor éppen akkor voltak túl a horvát háborún. És volt egy időszak, hogy egyetlen egy lelkész szolgált Horvátországban. És úgy oldották meg, hogy az anyátlan gyülekezetekben szóljon az evangélium, hogy minden vasárnap 10-12 teológus útra kelsz, és a Szent László és környékén elmentünk prédikálni. És egy ilyen alkalommal én is elmentem teológusként, és novemberben Szent Lászlón a kiégett templomban prédikálhattam. Nem volt tető, és ablak sem. Hideg volt, és végig toporogtunk az Isten tisztelet alatt, de ott voltak körülbelül ugyanannyian, mint itt most. És akkor, amikor ott köszöntöttem a gyülekezetet, és Isten igéjét hirdettem, akkor mélyen megrendített az, hogy ugyanekkor fűtött templomban, a Calvin téren is Isten dicsőítik. Ugyanekkor valahol a Farkas utcában Isten dicsőítik. És mindenütt a világon ott van Isten szava. Teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között. De Isten szava a Szent Lelke által mindenütt utat tör. És azóta is sokszor eszembe jut, amikor akár a fasorba bejövök, vagy bármilyen templomba, hogy nem csak mi vagyunk itt, akik jelen vagyunk, hanem egy hatalmas, számunkra talán láthatatlan gyülekezet együtt dicsőít ilyenkor Istent. A Szentlélek által ilyenkor egyek vagyunk, és egységben vagyunk. És ez az igazi, megrendítő csoda. Azt kívánom, hogy ilyen módon ünnepelhessük meg ezt a pünkösdöt, és ilyen módon válhasson minden Isten tiszteletünk pünkösdi Isten tiszteletté. Amen.